Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének 4. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Horváth Dezső, 1966-ban született Kiskunfélegyházán. Középiskolai tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium speciális kémia tagozatán kezdte, majd a nagy-britanniai United World College of the Atlantic-ben fejezte be. 1985-től a szegedi József Attila Tudományegyetem vegyész szakán tanult. 1990-ben kiváló minősítéssel szerzett vegyész diplomát, majd doktori tanulmányokat kezdett az amerikai West Virginia University-n. A PhD fokozatának 1994-ben történő megszerzése után a József Attila Tudományegyetem fizikai-kémiai tanszékén kezdett el dolgozni, mint tudományos segédmunkatárs. 1996-ban egyetemi tanársegédi, majd 2000-ben egyetemi adjunktusi kinevezést kapott. Közben 1996-tól 1998-ig Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, majd 1998. szeptemberétől 1999. májusáig a Sapporo-i Hokkaido University Laboratory of Nonlinear Studies Computation csoportjában vendégkutató. Egyetemi docensé 2004-ben nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem fizikai-kémiai tanszékére. Az MTA doktora címet 2010-ben szerezte meg kémiai tudományból. Egyetemi oktatóként előadást, szemináriumot és laboratóriumi gyakorlatot tart általános kémiából, laboratóriumi gyakorlatot fizikai kémiából, valamint speciál kollégiumot kémiai nemlineáris dinamikából. Eddig 6 doktori értekezés társ témavezetője, illetve 8 diplomamunka témavezetője volt. Az Országos Diákköri Konferencián 3 első és 1 második díjat szerzett diákja volt. Tudományos munkássága a reakciókinetika területéről indult, doktoranduszként kapcsolódott be a kémiai nemlineáris dinamikába, amelyen belül az autokatalitikus reakciók és a diffúzió kölcsönhatást tanulmányozza a kísérletei és elméleti módszerek során. Kutatásait döntően a témavezetőként vagy résztvevőként elnyert OTDKA, FKFP és ESF pályázatokból fedezte. Az elmúlt években angol, japán, belga, német és amerikai kutatócsoportokkal tartott fent munkakapcsolatot, amelyek közül néhány jelenleg is aktív. A fizikai-kémiai tanszék tanszékvezető helyettese volt 2000-től 2009-ig. A Természettudományi Kar kreditbizottságának a tagja volt 2000-től 2003-ig, majd 2003-tól 2009-ig a Természettudományi Kar, majd Természettudományi és Informatikai Kar kreditátviteli bizottságának az elnöki tisztségét foglalta el. Továbbá a kari tanács választott tagja volt a 2005-től 2009-ig terjedő időszakban. 2009-től 2013-ig a kémiai tanszékcsoport vezetői tisztségét látta el. Felkérem dr. Horváth Dezső docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, a mai este egy tavalyi kísérletsorozatunkról szeretnék beszélni, amely során mikrogravitációs kísérleteket végeztünk egy parabóra repülési kampány folyamán. Az előadásban az elején tudományos alapjait szeretném lefektetni annak a jelenségnek, amelynek a tanulmányozásához szükségünk volt erre a mikrogravitációs kampányra. Aztán az előadás nagy részében magáról a kampányt két részletben szeretném összefoglalni. Először az előkészületekről beszélek, mert számunkra ez nagyon fontos volt, és az előadás végén magáról a kampányról mutatok diákat. Állandó hőmérsékleten a folyadékok ugyan felveszik az edény alakját, de állandó térfogattal rendelkezik. Ez a folyadék részecskéi között fellépő vonzó kölcsönhatásnak a következménye. Ellentétben gázokkal, amelyek egy adott hőmérsékleten ugye felveszik az edény alakját és a rendelkezésre álló teret kitöltik. hogy ennek a szemléltetésére megnézzük ezt a kis rajzot, akkor a kis karikák jeleznék a molekulákat, vagy a részecskéket a folyadékon belül, akkor hogyha a folyadék belsejében kiválasztunk egy kis részecskét, akkor ez a vonzó kölcsönhatás minden irányból érvényesül, ugyanis a részecskénket minden irányból körülveszik a folyadékot alkotó részecskék. Tehát az eredő erő átlagosan mondhatjuk, hogy kiegyenlítődik, tehát nullának vehető, azaz egy a szimmetrikus erőtérben helyezkedik el ez a molekula. Ha megfigyeljük egy szabad felszínnel rendelkező folyadékban a felületen lévő részecskét, akkor azt veszük észre, hogy alulról ugye körülveszik a részecskék, tehát ez a vonzó kölcsönhatás, ez a kohéziós erő létezik, felette azonban gáz lévén a molekulák részecskék nagyon messze helyezkednek el, a vonzó kölcsönhatás nem érvényesül, tehát egy aszimmetrikus erőtérbe kerül ez a molekula. Ennek következtében az aszimmetrikus egy vonzást érez a folyadék belseje felé, tehát a folyadék részecskének magasabb az energiája a folyadék felszínén, mint belül. Ennek az lesz a következménye, hogy a folyadék igyekszik összehúzódni, ez nem pontos kifejezés, hogy összehúzódni, mert a térfogata az ugye állandó, hanem egy állandó térfogathoz a felületét igyekszik minimalizálni, és hát aki geometriában jártas, tehát ugye az egységnyi felülethez, a egységnyi térfogathoz a legkisebb felület az a gömb, tehát ilyen erőtérmentes közegben a folyadékok igyekeznek a gömb alakot felvenni. Ennek a mérésére, jellemzésére, mennyiségi jellemzésére a felületi feszültséget használjuk, mint mennyiséget. Nagyon szerencsétlen a neve ez a feszültség, szóval nem volt a mértékegysége. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felület egységnyi ívhosszára mekkora erő hat. Ez az egyik megközelítés, ekkor ugye newton per méter mértékegységgel jellemezhetjük, de ugyanennek felel meg ahhoz is láthattuk, hogy nagyobb energia kell, hogy a felületen legyen egy részecske, tehát valamekkora munkát nekünk be kell fektetni ahhoz, hogy felületet hozzunk, szabad felületet hozzunk létre, tehát jellemezhetjük úgy is, hogy felületi energia, azaz egységnyi felületnek a létrehozásához mekkora munka szükséges. A folyadékoknak a felületi feszültsége, ez természetesen függ az anyagi minőségtől, hogy milyen folyadékra van. Ha most kettő folyadékot veszünk legalább, akkor fennáll a lehetősége, hogy az folyadéknak, az egyik folyadéknak más lesz a felületi feszültsége, mint a másiknak. Tehát ha a felszínt elképzeljük, ott nem fog ez kiegyenlítődni első, és a folyadék mozgás jön létre a felszínen. Ennek a hétköznapi életben is tapasztalható egyik jelenségnek a magyarázatát szeretném itt megemlíteni, ez az úgynevezett borkönnyek. A jelenség maga úgy néz ki, hogyha elképzelünk egy pohár bort, jelen pillanatban ez egy portói bor volt, az érdekessége az, a később fogok visszatérni a fényképre, ez a fénykép a Parabola kampány utolsó napján készült, amikor ünnepeltünk, hogy sikerült, és a kísérlet, meg túl is éltük a kísérletet, és akkor láttuk én is, meg többiek is életünkben először ezt a jelenséget, ami az egyik szemléletessége ennek a jelenségnek, amit szeretnénk vizsgálni. Szóval a lényeg a következő, ugye most kémiai szempontból a bor, az az etanol és a víz elegye, a két folyadéknak más a felületi feszültsége, a víznek a felületi feszültsége nagyobb, mint a bornak. Maga a folyadék, ugye egy vizes oldat, az tapad az üvegfalához, ezt tudjuk, hogy a víz is nedvesíti az üvegfalát, azonban az etanol illékonyabb, mint a víz. Ennek hatására itt a felületnél, a bor az üveg falánál, az etanol gyorsabban fog párologni, mint a víz. Ennek az lesz a következménye, hogy vízben feldúsul a folyadék réteg. Itt emiatt folyadék vízben feldúsul, nagyobb lesz a felületi feszültsége, mint a többi résznek itt középen. Nagyobb feletti feszültség azt jelenti, hogy nagyobb összehúzó erőt, tehát fel fogja húzni a folyadékot a falra, és elindul a folyadék áramlás a borból szépen az üveg feletén. Ha megfelelő mennyiség lesz, akkor ilyen cseppek formájában lejön, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy felmegy a folyadék, aztán csöppben lejön, és akkor ezek lesznek a szép borkönnyek. Hát azért lett ilyen sikeres ez a kísérlet, ez egy portói bor volt, nagyobb volt az alkoholtartalma, melegebb volt, mint szokásos, és hát a pohárnak a dőlésszöge, az üveg falának a szöge is azért volt, úgyhogy egy sikeresebb lett ez a szemléltetés. Ez a jelenség maga a marangóni instabilitás. Tehát még egyszer, hogyha két folyadék érintkezik egymással, eltérő lesz a felületi feszültség, akkor a felületen megjelenik ez a folyadék közeg mozgás. Hát ezzel foglalkozik, többek között ezzel is foglalkozik a kutató csoportunk. A döntően kémiai reakciókat szeretjük vizsgálni a kölcsönhatásban a közegmozgással, és hát ez a közegmozgás lesz most, amit a marangón instabilitás fog okozni. Annyit nehezítünk, vagy hát szűkítjük ezt a területet, hogy a két folyadék, amit mi vizsgálunk, az valójában egy folyadék lesz, ami létrehozza a másikat. Tehát autokatalitikus reakciót fogunk vizsgálni, az autokatalitikus reakciónak az a leelemzője, hogy elkészítem a reaktáns, magától ez nem fog történni semmi, a tér egy részébe hozzáadok egy csöppet a termékből, és az autokatalitikus reakcióra az jellemző, hogy a termék saját maga katalizálja a képződését. Tehát ott abban a pontban, ahol hozzáadtam, beindul a reakció, és az a diffúzió, meg egyéb anyagtranszport folyamatok, lásd, konvekció révén halad erőre. Na ez fog itt is történni, tehát itt ezen a rajzon azt szeretnénk felvételni, hogy oldalról ránézünk egy folyadékrétegre, egy vékony folyadékrétegre, de most legyen zárt felszín, tehát mondjuk alul-fölül üveg legyen. Akkor, hogyha én itt bal oldalt beindítom a reakciómat, akkor a szép lassan elindul balról jobbra, tehát itt most fehér színnel jellemeztem azt a reaktáns elegyet, ahol nincs reakció, kék színnel jellemeztem azt, ahol már nincs reakció, mert elfogyott a kiindulási anyag, és a határfelületen játszódik le a kémia reakció, így jelen esetben halad balról jobbra. Na most, hogy ez nem lesz függőleges, ahogy mi szerettük volna, az annak a következménye, azzal, hogy az összetétel változik, változik a sűrűsége. Ha két folyadékunk van egymás mellett és eltérő sűrűségű, akkor a nagyobb sűrűségű alácsúszik a kisebb sűrűségűnek. Most egy olyan kémiai reakciót vizsgálunk, ahol a reaktánsunknak kezdetben nagyobb volt a sűrűsége, mint a terméknek, ezért a termék így felül fog kúszni, és kialakul egy ilyen konvekció. Itt kicsit előre halad a folyadék, itt kicsit hátra, közben a kémiai reakció halad teljesen balról jobbra, és akkor ez az alakzat halad az edénybe, így balról jobbra. Na, hát ez történik. Mi van akkor, hogyha megszüntetjük ezt az átfelszínt, és ezt kinyitjuk a levegőre. Akkor, hogyha eltérés van a felületi feszültségek között, jelen esetben legyen olyan, hogy a reaktánsnak nagyobb legyen a felületi feszültsége, mint a terméknek, akkor egy extra elő jelenik meg itt a felszínen, maga elé húzza a felszínt, és egy plusz mozgás jelenik meg, tehát nem ilyen visszacsavarodott lesz, hogy még jobban megnyúlik elé. Az a baj ebben, hogy ez a jelenség, ez a marangón instabilitás, ami a felszínen van, az együtt jelenik meg a felhajtó erőből, ami a gravitáció miatt létezett. Tehát ideálisan ez akkor vizsgálható ez a jelenség, ha a gravitáció zavaró hatását megszüntetjük. Hát döntően ami a célunk. Egy nemzetközi kutató csoport keretében, amely ugye 5 egyetemből áll a csoportunk, tehát Brüsszelből, Toulouse-ból, Dresdából, ugye Szegedről és Magdeburgból lévő kutatócsoportok álltak össze, többek között nem csak ez a marangói instabilitás, hanem több más ilyen kémiai reakció és a közegmozgás kölcsönhatásnak a tanulmányozása volt a cél, és ennek egyik folyamata volt mikrogravitációs kísérletek vizsgálata, hogy tanulmányozni tudjuk ezt a marangóni instabilitást. Támogatónk volt az Európai űrügynökség, az ESA, ugye a Magyar űrkutatási irodán keresztül már a mi részünkről. Magában a repülési kampányban felső 3 egyetem vett részt. A Dresdai Egyetem kutatócsoportjának már voltak korábban tapasztalatai ilyen parabóra repülésekből, ezért számítottunk is rájuk, tehát a tapasztalat az mindig sokat számít, és az eredeti reakcióval a Magdeburgi Egyetemen foglalkoztak, és hát erre a repülési kampányra alakult az, hogy gyakorlatilag a kísérleti berendezés összeállítása itt Szegeden történt. A repülési kampányhoz ugye olyan kísérletezőkre is szükség van, akik hajlandók felmenni a repülőgép fedélzetére. Ez nem tűnt olyan egyszerűnek a mi csoportunk esetében. Én se szerettem volna felmenni, mások se szerettek volna, de nagy nehezen eljutottunk odáig, hogy egy döltbetűvel jeleztem azoknak a nevét, tehát Armin Heitze Dresdából, Ulrike Strahoer Magdeburgból, és Orosz Eszter és Bába Péter pedig tőlünk Szegedről voltak azok a kiszemelt kísérleti segítőtársak, akik gyakorlatilag a munka nehéz részét el fogják végezni. Na nézzük, milyen lehetőség van akkor, hogyha ilyen kísérleteket szeretnénk csinálni. Nyilván pénztárca kérdése az egész, de hogy mire van szükség, hát mindenki a magának szükséges, egy legolcsóbb vagy legkevésbé drágább megoldást választja. A legegyszerűbb eset az ejtőtorony, ez egy hosszú torony, mint ahogy a nevében is benne van. A légellenállás kiküszöbölése véget kiszippantják be a levegőt, tehát vákumban esik le a tárgy, és akkor így pár másodpercig a szabad esés történik, ott a súlytalanság állapotát lehet ebben a tárgyban kialakítani. Természetesen megfelelő fékező berendezések vannak az alján, tehát nem úgy van, hogy egyszer használatot is tönkre megy az egész. A brémai toronyban, Németországban, ott még egy katapultot is beépítettek, tehát megduplázták, így 9 másodpercig lehet tanulmányozni a súlytalanság állapotában a kívánt jelenséget. Következő lehetőség a parabola repülés, amikor egy repülőgépre gyakorlatilag mint a hullámvasút fölle-fölle fog járni az egész kísérleti berendezés, és így a repülőgépnek majd látni fogjuk a parabola pályájának a felső ívén, ugyanúgy érezzük, mint hogy a hullámvasúton is a felső íven, hogy megszűnik a gravitáció. Hát ez körülbelül 20 másodperces időtartamot biztosít. Ennél hosszabb a szuborbitális repülés, amikor egy rakétát lőnek föl pár száz kilométer, 1-2-300 kilométer magasságra, nincs akkor a sebesség, tehát nem áll földkörüli pályára, hanem szépen visszaesik, hát akkor az ilyen 6-7 percig lehet a súlytalanság állapotában ugye kísérleteket végezni. Ennél természetesebben hosszabban, amikor már pályára állt és az az objektum, tehát a nemzetközi űrállomáson vannak ugye kísérletezésre kialakított helyek. Nézzük a mi esetünkben, hogy a marangóni instabilitást szeretnénk tanulmányozni, hát ez a percek nagyságrend, tehát ennek megfelelően az eredeti célunk az a MAZER programban való léte. Az a MAZER az egyik fajta rakétának a típusa, amelyet használnak ilyen szuborbitális repülésre. Ez Svédország északi révén található S-range kilövő állomásról lövi ki. Tehát ez a végcélunk. Hát nem lehet egyből nekiindulni egy ilyen kísérletnek, hogy elvégezzük, mert az egy dolog, hogy itt földön, laboratóriumban működik a kísérlet, ezt tudjuk. Ez nagyon egyszerű, ilyet sokat csináltunk már. A probléma az, hogy ezt meg kell oldani, hogy biztosan működjön, de egyetlen egyszer. És ami nagyon lényeges, folyadékra van szükségünk, ez rendben van, a folyadék felett viszont légteret kell létrehozni. Tehát így mondjuk, hogy vízszintes felületet kell hozni. Súlytalanságban nincs értelme arról beszélni, hogy vízszinteset, hát maradjunk arra, hogy sík felületet kell létrehozni. Tehát meg kell töltenünk egy edényt félig vízzel, úgy, hogy sík legyen súlytalanság állapotába. Hát ehhez előtte kísérletekre volt szükség, illetve magát a reakciót utaltam rá, autokatalitikus reakciót úgy lehet indítani, hogy valamilyen kis termékkel. Mi esetünkben ez egy vizes oldat elektrolízissel. Tehát akkor elektrolízist is meg kell nézni, hogy működik-e súlytalanság állapotában. Hogyha mindenki tudja, a vizet bontunk át, akkor buborék képződik, az elindul valahova, de súlytalanságnál fennáll az a lehetőség, a buborék ott marad. Elzárja az áramköt, és akkor nem működik az elektrolízis. Tehát ahhoz, hogy mi a MAZER programban részt tudjunk venni, nagyon fontos volt, hogy előkísérleteket végezzünk, és ehhez szükség volt a parabola repülésre, ami a Bordeaux-ban történt a Novespace cégnek a tulajdonlába lévő repülőgéppel. És hát akkor ez történt ugye tavaly. Tehát még egyszer mondtam, maga a parabola repülés két részben fogok beszélni, először is az előkészületekről. A menetrend ugye minket akkor értesítette, az ez a 2011 őszén, amikor összeállította a kísérleteket, melyik lesznek, amik az 56. parabola repülési kampányban részt vesznek. Miután véglegesítették ezt a listát, karácsony táján tájékoztatták az egyes résztvevőket, azokat minket is, a pontos menetrendről, hogy mi fog történni az elkövetkezendő 3 hónapban. Az újak számára, ilyenek voltunk mi is, felajánlottak hogy egy helyszíni szemlét, amelyben elmenjünk és tájékozódunk arról, hogy mi történik, mire kell felkészülnünk, mit kell elkészítenünk, illetve ami nagyon lényeges volt, egy úgynevezett ESDP dokumentum, a biztonsági adatcsomagnak az elkészítése, amelynek a határideje március volt. Március, ezt egy készen lévő dokumentumot, persze minden instrukciót megkaptunk hozzá, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, és majd később visszatérek, hogy ennek milyen lesz a szerepe, illetve mi volt a szerepe. És akkor hát már ott rögzítették is a dátumot, hogy 2012 májusában fog történni ez a repülés. Hát, irány a helyszíni szemle. A Novaspace cég, a Novaspace cég a Bordeaux-Mérignac repülőtérnek a tőszomszédságában, szó szerint a kerítés mellett. Tehát egy ilyen gyakorlatilag ilyen könnyű szerkezetes kis épület, minimális laboratórium felszerelés van. Tehát ezek a kísérletek azért döntően biológiai, fizikai kísérletek, kémia az nagyon limitált. Tehát ennek megfelelően egy ilyen üres laboratóriummal találkoztunk, de az épület nagy része inkább ilyen műhely jellege volt, ilyen elkerített kis területekkel, ahol az adott kísérletekbe felkészülnek, amikor sorra kerül megfelelő eszközökkel, emelőkkel, stb. Hát itt találkoztunk a kerítés túloldalán magával a repülőgéppel, az egy Airbus A300-as. Hát 1973-ban gyártották, tehát így hirtelen nagyon öreg repülőgépnek tűnik. Ez körülbelül az első között ott a harmadik A300-as repülőgép, de olyan sokat polgári forgalomban ez nem volt. Tehát a eltöltött, levegőben eltöltött idő szempontjából fiatal repülőgépnek tűnik. Azért, hogy idős volt, azt a pilóta fülkében láttuk, hogy egyetlen egy darab digitális műszer nem volt benne a mai világban, tehát ez minden az a régi korszakban, amit még mondjuk én általános iskolában láthattam volna, ha repülőn akkor ültem volna. Jó, hát hogy néz ki a repülőgép belseje? Tehát a pilóta fülke mögött helyezkedik egy ilyen mérőműszer, gyakorlatilag a repülés folyamán itt fog megtörténni a kísérleti adatoknak a rögzítése, ami számunkra mindennek a repülőgép pozíció, gyorsulás, magasság, nyomás, hőmérséklet, amit el tudunk képzelni, minden. Itt mellette ülések tartózkodhatnak, fel- és leszállásnál itt ülnek a kísérletező nem alanyok, hanem akik kísérleteket elvégzik, ugye. A repülőgép közepén van a lényeg, ahol kiürítették, elmozdították az égeket. Ez egy széles, tehát az A300-as az egy széles testű repülőgép, tehát két folyosó van, három helyen vannak a székek, hát azok ugye kilettek innen mozdítva. Hátul maradtak székek, ugyancsak ezt is felész leszállásnál használták a személyzet, illetve a kísérletet végző személyek. Hát WC nincs, de kiszolgálás sincs a répen, tehát ezt a három órát így meg kell oldani anélkül, és akkor gyakorlatilag a repülőgépnek minden műszaki paraméterét mi megkaptuk. Hogyan kell rögzíteni a kísérleti berendezést? Nagyon óvatosan, hosszába incs, keresztbe metrikus, centiméteresen, tehát erre is oda kell figyelni mindenre, hogy hogyan lehet. Itt szembesítettek mindenkit is erre az egy repülési kampányra szóló programmal. Egy repülés során 30 darab, illetve 30 plusz 1, tehát 31 parabólát késznek 6-os sorba. Egy parabóla sorozat az 5 darab parabólából megy 3 percenként, akkor várnak egy kicsit, megint. Illetve van egy nulladik parabóla, amikor kísérletet senki ne tervezzen, hanem lássa, hogy mi történik, hogy váratlan dolog ne történjen vele. Így is elég váratlan lesz, de annyira ne legyen váratlan, tehát egyszer mindenki lásson, vagy érezzen ilyet, amíg fönn van, hogy na most mi történik. Aztán teheti a dolgát, illetve az egyik kísérlet, 12 kísérlet volt ezen a repülőgépen, ezen a kampányon, az egyik kísérletnél ők érdekeltek voltak, nem a mikrogravitációban, hanem a gravitációnál nagyobb nehézségi erőben, ezért fél órával megtoldották a repülést, hogy ez a 2x3-as sorozatú körözés, körpályára állt a repülőgép, hogy 1,2, 1,4 és 1,6 G-t is tudjanak mérni. Na, mindent tudunk, irány a munka. A Novaspace cég, aki a repülőgép, minden kísérlethez kirendel egy repülési mérnököt. Ennek a repülési mérnöknek lesz a szerepe, hogy az információt áramoltatja a megfelelő hatóságuk, az ESA, a Novaspace és a francia repülési biztonság, ez a védelmi minisztérium, de ahhoz tartozik a repülési biztonság is, tehát minden ezzel illetékes személyet, bizottság felé. És az információ áramlása ez az ISDP dokumentumon keresztül közik. Na hát, nekünk ezzel a dokumentum elkészítésével meg kellett győzni a repülési mérnökünket, hogy a kísérletünk jó. Nem a tudományról már rendben van, mert arra az ez a támogatja a kutatási programunkat. Arról kellett meggyőzni, hogy a kísérlet elvégezhető, a kísérlet sikeres lesz, nem kockáztatja a repülőgép és a benne lévő embereknek az életét, biztonságát, stb. Tehát ez a lényeges. Aztán a repülési mérnök ezzel a dokumentummal elmagyarázta a bizottságnak, és megpróbálta győzni őket, hogy ez működni fog. Tehát mi direktben nem beszélhettünk. Jó, tehát ez volt a lényeg, hogy így kellett nekünk elkészíteni ezt a dokumentumot. Na, mi volt ebbe a dokumentumban? Hát először a kísérletnek a leírása. Hát az rendben van, a tudomány az rövid volt, olyan rövid, mint ezen a mai előadáson, és az első kettő fólia, mert nem az érdekli őket, jó? Ugye 6 parabóla sorozat van, tehát ennek a kísérletnek a kivitelezéséhez 6 kísérletet tudunk mi is végezni. Mi esetünkben minden parabóla sorozatban az első parabólát fogjuk, amikor megtöltjük az edényt. A másodikat is, attól függ, többféle méretű edényeket próbáltunk ki. Tehát egy vagy két parabolát megtöltjük. A következő parabolába, tehát vagy a másodikban, vagy a harmadikban az reakciót beindítjuk elektrolízissel, és akkor marad még ugye 2 vagy 3 parabola, hát ott megnézzük, lefilmezzük, hogy mi történik a reakció fronttal. Közben a legénységnek itt mondja, nagyon sok szerepe nem lesz. Na hát ehhez ugye azonosítani kell nekünk, hány embernek kell ezt a munkát elvégezni. Ugye a drezdai kollégáink már régebben részt vettek ilyen kampányba, ő javaslatuk volt, hogy ne a minimálisat adjuk, mert bármi történhet. Bármin azt tétjük, hogy valaki rosszul lesz. Történt is az első nap. Alig maradt valaki a gépen a csoportunkból, használható. Tehát a lényeg az, hogy három emberben állapodtunk meg, egyik fogja kezelni a számítógépet, elindítani, bekapcsolni, elmenteni, stb. A vezérlést fogja indítani valaki, a pumpákat, folyadékfeltöltést, elektrolízist, illetve ami nagyon fontos, a naplózást. Tehát nem a laboratóriumban vagyunk, hogy megismétlem még egyszer a kísérletet, jaj, kiadtam amit. Erre nincs lehetőség, hibát nem lehet véteni. Ráadásul nem biztos, hogy a gyomrom a legjobb állapotban van a repülőgépen, tehát arra játszottunk, hogy gondolkodni nagyon ne kelljen. Ott van egy lista, azt kell megcsinálni, de azt meg kell csinálni. Jó, tehát a naplózásnak ilyen szempontból nagyon nagy lényeges szerepe volt, illetve hát valakinek a fizikai és az ügyes munkát el kell végezni, a hat kísérlet az nem fér el, hat kísérleti állomás, egy kísérleti állomás, ott bizonyos manipulációkkal odébb kellett rakni a kísérleti cellát egy másik helyre, a mérőhelyre, vissza a tartójába, stb. És majd meglátjuk, hogy milyen nehézségek árán. Jó? Ez maga a kísérlet leírása. Hát aztán ehhez tartoztak még földi kiegészítő tevékenységek, ilyen, hogy az adatrögzítés, megérkezik a repülőgép, gyorsan fel kell menni a repülőgépre elvinni a cuccot, nem csak az adatokat, a folyadékrendszert ki kellett cserélni. Odáig jutottunk ebbe a minimális laboratóriumi felszerelésbe, hogy nagyon örültek, ha mi meg se jelenünk a vegyszereinkkel önálluk, hanem egyből a repülőgépre visszük a legutolsó idő pillanatba, és a legelső pillanattal eltávolítjuk onnan. Majd meglátjuk, hogy miért. Jó, illetve hát nekünk tiszta rendszereknek kell lenni minden napra. Jó, tehát ez is fontos volt. Na, mi történt még? Hát a műszaki paraméterek. Műszaki paramétereknek a fizikai leírása minden. Itt csak azért vetítem föl ezt az elektromos diagramot, hogy erre is szükségük volt, hogy milyen elektromos berendezéseket használunk, és azok hogyan vannak összekapcsolva. Hol, mekkora áram, mekkora teljesítmény mindenütt. Illetve ami berendezést esetleg magunk fabrikáltunk össze, mint egy egyszerű kapcsolót, annak is a kapcsolási rajzát le kellett adni. Mindent. Nagyon lényeges. Ez nem tűnik olyan lényegesnek, mit használunk. A felhasznált anyagoknak nagyon fontosnak kell lenni, megfelelő ismert márkaneveknek lenni. Nem nagyon szeretik a laptopokat. Első ránézés nagyon jó a laptop, mert a laptop kibírja, tudjuk, hogy hordozzuk jobbra-balra, esetleg a repülőgépen is bírja a gyűrődést. Igen, ha a laptopban nem tudjuk, milyen akkumulátor van, annak nem örül a cég. Minden adatnak ismernek kellett lenni. Ismert márkanevek, minden. Annak van leírása, az megbízható. Tehát képzeljük el egy picit, nem arról van szó, hogy kísérletet akarunk végezni, hanem arról van a szó, hogy megkérünk valakit, hogy a nappaliába akarunk kísérletet végezni. Vegyszerekkel. De ez még nem elég. Kijövünk a nappaliból, és azt kérjük, hogy ő nappaliként használja ezt a szobát tovább. Tehát ez a lényeg, hogy mi úgy bemegyünk, és kijövünk. Tehát a turista hasonlattal élnék, hogy bemegyünk az erdőbe, nem hagyunk hátra semmit, csak a lábnyomunkat. Na körülbelül ennyit kellett itt is csinálni, jó? Na nézzük, két probléma volt a mi kísérletünkkel. Először folyadékot alkalmaztunk, ezt nagyon nem szeretik. Második, vegyszerek vannak a folyadékokban. Ezt túlván nem szeretik. Mi volt itt a probléma? Az egyik probléma az, hogy a kémiai reakciónk során jót fejlődött. Tehát gyorsan ki kell számolnunk, ennek ellenére mi történik, ha összetörik a doboz, amiben összetörik a cella, amiben van a mérés, aztán összetörik a doboz ugyancsak, és az összes jód elpárolog a légtérbe, és valaki ezt ott 4 óra hosszán beszívja. Az jó szint, amit be lehet szívni, amit engedélyeznek, az olyan, hogy 4 óra hosszán beszívja a jódot, hazamegy, másnap megint ugyanennyi jódot szív, és még mindig nincs semmi egészségkárosodása. Na, az jód be lesz stimmelt is. A nagyobb probléma az volt, hogy a másik összetevő, ami benne volt ebben a rendszerben, az az arzénes sav volt. Az még mérgező. Hát ott szó se lehet róla, hogy párolok, szerencsére nem párolok, na de a súlytalanságban minden mozog, mi van, ha valaki ezt megissza? Ilyet nem lehet. Jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon beszélyes dolog volt. Ennek értelmében nem is nagyon örültek, hogy arzént a helyszínre hozunk. Tehát mindenféle abszorbereket használnunk kell, illetve kettős falu dobozba kell kísérletet elvégezni. Magában a folyadék benne van egy rendszerbe, pumpáljuk csöveken át a cellába, ez az első fal. Az egészet beletesszük egy nagy dobozba. Ez is rendben van. A probléma a következő. Ezt a dobozt le kell zárni felszállás előtt. Légköri nyomáson. Felmegy a repülőgép, 6 kilométeren kisebb a kabinban a nyomás. Van egy dobozunk, abban a nagyobb a légnyomás, mint kint. Na ez nem jó. Hát erre egy lukat kell vágni. Ha lukat vágunk, megszűnt a kettős fal. Hát akkor lesz még egy doboz. Tehát akkor lesz egy doboz, van egy doboz, és benne a kísérletünk. Tehát hogy kell belenyúlni? Felnyúlok egy kesztyűbe, belenyúlok egy másik kesztyűbe, és dolgozok. De meg főveszek egy kis kesztyűt, hogy ne izzadjak ebbe a két kesztyűbe. Tehát 3 kesztyűben nyúlik bele az alkalmazó. Na nézzük, hogy nézett ez ki. Így. Felülről. Jó. Itt a külső doboz. Itt a belső doboz, és akkor belül van a kísérlet. Hát csak nagy vonalakban nézzük, hát kamerával fényképezzük, ide tesszük rá a cellát, jó, innen fényképezzük, hátul van a fényforrás, hogy valami háttérvilágítás legyen, és akkor a csövek még nincsenek, majd később lesznek. Ugye 6 kísérletünk vannak, itt lesznek sorba, várakoznak a cellák, mindig amelyikre sor kerül, azt ide kell tenni, aztán a kísérlet végén visszatenni, illetve itt van egy tekerő, azzal kapcsolgatni kell, hogy megfelelő cellába folyjon bele a folyadék. Jó? Ugye a doboznak kezdetben milyen lesz a légnyomása? Ők azt szeretik, hogy kisebb legyen a légnyomás, mint a kabinba. Ezt meg lehet oldani, nem a hagyományos repülőgépen nem lehet kinyitni az ablakot. Itt van lehetőség arra, hogy a kísérletet hozzá csatlakoztassuk a külső légtér. Az nem baj, ha magas levegőbe kimegy az arzén, mert ez nagyon kicsi. Jó, tehát akkor minket is arra kértek, hogy ezen a csatlakozón keresztül a belső dobozt csatlakoztassuk a repülőgép külsejéhez. Akkor itt bent kisebb lesz a nyomás, mint a kabinban, tehát ha szétszakad a doboz, akkor legfeljebb levegő, a kabinból megy a doboz fele, és nem kifele jön a folyadék visszafele. Jó, nézzük, mi van a másik oldalán. Itt van a pumpák, amivel pumpáljuk be a folyadékot, a tárolóedényünk, amivel csak levegő van, bár rémisztő volt a nem kémikus számára, hogy hú de nagy edények vannak itt, mindegyik egy literes majdnem, de hát abban nincs semmi, csak levegő a mi esetünkben, és itt volt egy ilyen kis ventilátor, amivel levegőt áramoltattuk a dobozban, közte egy szén, ilyen aktív szenes, nagyon örültek neki, gyógyszertárba vettük, annak is van rendes adatlapja, biztonságos, nem vették észre, hogy tűzveszélyes is lehet nagy mennyiségben, de hát senki nem gondol a széntablettára, mint tűzveszélyes dolog. De lényeg az, hogy a jódot elnyeli. Tehát ebből se lehet gond. És akkor itt csatlakozik a külső légtérhez, amely beállítja a nyomozást. Jó? Meg kellett vizsgálnunk, hogy a doboz az vízmentese. Tehát vízzáró, zárja a vizet. Fölötöltöttük vízzel, meglögybölték a diákjaink, videóra szigorúan felvették, letették, fél óra megírázták, ez rázogatták 3 óra hosszáig, nem eresztett a vizet, elküldtük a videót. Nagyszerű, ez is tetszett nekik. De hát a folyadék kiömölhet, valami abszorber kellett. Ugye kell az aktív szén, ide, hogyha erre menne a levegő, kabin fele, ja, ez a kabinból jön majd erre, innen megy ki, ez ilyen gázálarcon lévő gyakorlatilag maszk, illetve ami nagyon lényeges volt, a folyadék. Elővettük a nagyon jó márkanév, nagyon örültek neki, tehát használtuk a Pampers pelenkát, a jó ismert kísérletet, ugye, mi nekünk a folyadékunk nem kék lesz, de nekik, hogy lássák a tévében is látható reklámot, beletöltjük, az összes folyadékot megfogjuk, és nem folyik ki semmi száraz. Na, ez nagyon jó, tehát Pampers-zel ki lehet bélelni a kísérletünket. Tehát még egyszer mondom, ez furcsának tűnik, de menjünk vissza az a gondolathoz, 12 kísérletet fognak elvégezni a repülőn. Mindenféle kábelek lógnak össze-vissza, senki nem tudja pontosan, mit csinálnak, egyiknél plazmát állítanak elő, a másiknál azt, tehát nem olyan megnyugtató a látvány elsőre, olyan, aki nem is tudja, mi történik. Tehát mindenkinek nagyon biztonságosnak kell lenni. Személyesen eljöttek Szegedre, megnézték a kísérleti berendezésnek az a részét, még akkor ugye nem volt teljesen kész, de gyakorlatilag odáig eljutottunk, hogy nagyjából majdnem minden jó, majd megadják az engedélyt, ha odaérkezünk. Hát akkor irány, elindulunk. Hétfői nap oda is érkeztünk, egy teherautót tudtunk bérelni, ez is nehezebb volt a közbeszerzések miatt, nem olyan egyszerű, de erről most nem szeretnék beszélni, tehát akkor elfoglaltuk a helyünket, megérkeztünk, első nap nagyon sok mindent nem lehet csinálni, papírmunkánkat végig kellett ellenőrizni. Papírmunkán végig, minden rendben van-e? Biztosítások rendben vannak. Na nem az a mezei biztosítás, tehát itt nem úgy megy a repülőgép, amire turista biztosítást adnak. De ez a része rendben van, a Novaspace cég külön biztosítja azokat, akik felmennek a repülőgépre. A többiek persze sima biztosítása jöhetnek. De repülőorvosi igazolást kellett szerezni, az is megvolt, tehát minden papírt ellenőriznek, különösen ezt az ISDP dokumentumot megnézik, ekkor megkaptuk az engedélyt, hogy összeszerelhetjük a berendezést itt, a részünkre kialakított helyszínen. Hát akkor szereljük össze a berendezést. Na, összeszereltük kedden, jött az ellenőrző bizottság, a Novaspace-tól gyakorlatilag 8 ember, nem azt mondom, hogy szétszedte, megráncigálta a tartókat, a vezetékeket, mindent, hogy mindent kibé körbe, jobbra-balra megnézték, elégedettek voltak, itt már látjuk, hogy a pumpákhoz be vannak csatlakoztatva a vezetékek, itt van a 8 cella vissza hozzá, és ekkor kedd délután megkaptuk az engedélyt, hogy bedughassuk a konnektorba a berendezést. Tehát ezután, tehát ilyen fontos. Akkor elkezdhettünk dolgozni gyakorlatilag, és akkor már elkezdtünk azon dolgozni, hogy is fog ez a berendezés működni, és akkor az elektromos berendezés látták, hogy működik, szerdán megadták az engedélyt, hogy szétszedjük és felvihetjük a repülőgépre. Tehát szépen, és akkor ugye itt volt a műhelynek gyakorlatilag az épületnek a hátulja, itt a repülőtérnek a kerítése, és akkor hátra vitték a 2 részletbe a repülőgépre a cuccot. Na nézzük, mi történt utána. Hát akkor össze kellett szerelni. Na, az összeszerelés az most már annyiban módosult, hogy hozzá lehetett rakni a pelenkákat, itt ez a zöldes, ez a pelenka, és akkor majd még sokkal több letenné, mert mindenütt az volt, csak itt kezdetben, és akkor a fedélzeten is hozzácsatlakoztattuk a külső légtérhez. Itt még nem a repülőgépnek az elektromos, ugye a repülőgép motorok nincsenek bekapcsolva, kívülről hoztak be hosszabbító a villanyáramot, tehát oda kapcsolunk, de akkor is rajta vagyunk az elektromos hálózaton. Körbe kellett szigetelni a berendezést. Ugye itt a súlytalanságban a tárgyak mozognak jobbra-balra, tehát az eredetileg vas keretet, az most lehetett már, eddig ugye nem lehetett, mert kíváncsiak voltak megnézni, hogy milyen, azt le kellett szigetelni minden oldalról, amilyen nagyon fontos. Ugye a kísérlet leállítására egy nagy piros gombnak kell lenni, mert ha nagyon nagy baj van, akkor azonnal le kell állítani. Ezért nem szedték a kémiai reakciót, azt nem lehet ilyen gombbal leállítani. Tehát ez egy, ami egy kicsit aggódtak. Jó, tehát minden más. Akkor a súlytalanság jelzésére a Tomot használtuk, ugye mindenki használt valamilyen, majd látunk videókat, röpködtek ott az állatkák jobbra-balra, tehát mindenkinek volt. Ez az egyik legegyszerűbb, amivel lehet látni, hogy mi van a helyszínen. És akkor ugye itt volt a számítógépnek monitorja, egy kis billentyűzet egérre, és itt volt az a lényeges feladatlista, aminek a véglegesítése most történt. Tehát most arra már láttuk, hogy mi van, ki volt egy a jobb lábát, bal lábát, mit kell csinálni pontosan. Ugye már látjuk, hogy ilyenkor ilyen kis puha szőnyegeket tettek rá, vagy ilyen matracokat a repülőgépre, tehát jobbra-balra puha mindenütt, nem az a kék szőnyeg van, mint az elején. És ugye itt fog ülni majd az egyik operátorunk, aki a számítógépet kezeli, itt meg a másik, aki a pumpákat indítja, meg az elektrolízist vezérli, illetve ezt ezen a listán megy végig, mondja ki a feladatokat, és a többiek pedig teljesítik. Így néz ki, ugye ez volt, mi voltunk az egyes kísérlet a repülőgépen, és akkor gyakorlatilag itt ugye a folyadékot se szeretik, a port se nagyon szeretik, mert minden, ami tud, az száll a repülőbe, tehát gyakorlatilag utcai cipőben nem lehetett felmenni, csak hogyha ilyen védő fóliát vett az ember a cipőjére, vagy pedig mint Arminnek is saját cipője volt, amit használ csak a repülésen, és lényeges volt, hogy minden, amit főhozunk a repülőgépbe, lehetőleg egy dobozba legyen. Tehát dobozba hozok mindent, dobozba tálok, és dobozba kimegyek. Ne maradjon itt francia kulcs, stb. Repült bábe, olló, bármi a pilóta fülkébe. Tehát minden, ami nincs rögzítve, időnként mozog. Majd látni fogjuk ezt is. Jó? Tehát elkészült, összeraktunk minden csütörtökön, pénteken szünet volt. Gyakorlatilag péntek estére úgy kellett hagyni, hogy már ez repülő állapotban van. És akkor jön a nagy ellenőrzés. Hát jött a nagy ellenőrzés. Hétfőn. 8 tagú bizottság, de most már sokkal többnek tűntek, mint 8, mert a Novaspászon kívül ott volt most már az Európai Ügynökségtől, ott volt a repülésbiztonságtól, a pilóták, mindenki ott volt, mindent megnézett, és itt csináltak egy próbát is, hogy mennyi idő fővenni a kesztyűt, hát az nem sikerült annyira fényesen, mint szerettük volna, de végül is ez rendben megoldódott, és megkaptuk az engedélyt arra, hogy az első nap vizet fővihetünk a fedélzetre. Vizet. Hogy lássuk, hogy az első repülésen tényleg ereszte az a folyadék, és majd, ha megérkezik a repülőgép, és fölmegyünk, és mindenki ott lesz, már rajtunk kívül, már többi kísérletek lemennek, kinyitjuk a dobozt, és nem látunk vizet, akkor jöhetnek a vegyszerek. Hát ez lesz a leglényegesebb. Ha ez sikerül, akkor a második nap csináltunk kísérletet, természetesen így a harmadik nap is csináltunk kísérletet. A pénteki nap az egy ilyen próbanap volt, annak az lett volna a célja, hogyha valami időjárás nem engedi, hogy valamelyik nap felemegy, akkor pénteki nap lett volna. Itt most előre mondok annyit, hogy a pénteki nap az sikeres volt, hát akkor mentünk ünnepelni, akkor volt az a marangóni instabilitásos borkönnyeknek a felvétele is. És akkor hazapakoltunk, jó? Hát ez a fénykép készült az első nap, amikor elment a repülőgép. Hát az első nap sikerült is, meg nem is. Hát mi történt? Hát falfehéren jött le a legénységünk, ugye hárman voltak fönt, kettő harmada rosszul lett. A Péter volt egyedül ember a gáton, és akkor a 20. parabolánál a számítógép egyszer azt mondta, hogy se kép, se hang. Na most mi mindenre felkészültünk, tehát ugye készítettünk berendezést, mindenből dupla volt. Volt a pumpából egy volt, számítógépből volt kettő, volt távkapcsolóból kettő. Minden berendezésből dupla, hogyha valami gond van, nincs idő, cserélünk mindent. Hát amire nem számítottunk, az volt, hát mit volt, minden repül, az alaplapot rögzítő egyik anyacsavar úgy gondolta, hogy elindul. És elindul, és olyan helyen érkezett meg, hogy rövidre zárta az alaplapot. Kész vége. Hát akkor gyorsan semmi irány, Franciaországban vagyunk. Délután 5 órára olyan helyzetbe kell hozni a gépet, hogy másnap reggel repül. Tehát az első feladat az volt, hogy a legénység egyik fele azzal törődött, hogy most végre földön van, nem mozog, repülik és jól érzi magát. Másik része azon aggódott, hogy gyorsan egy számítógépet egy órán belül be kell üzemelni, illetve ők meg azzal aggódtak, hogy nézzük már meg, csöpögötte a víz. Tehát engem gyorsan felmentem a repülőre, kinyitottam, ott előttük, nem lehetett bűvészmutatvány, kinyitottam a dobozt, megnéztük, sehol semmi víz, mehet a vegyszerük, nagyon megnyugodtak. Na jó, akkor mi beledolgoztuk a vegyszert, Armin kiszerelte a számítógépet, beszerelt egy régebbi számítógépet, ami sokkal régebbi volt, nagyon ócska kis Winchesterre, de az mindent kibír, tényleg ki is bírta. De majd ő még a nap folyamán vesz még számítógépet. Ugye elmentünk, vettünk számítógépet, azt viszont nem bírtuk beinstalálni, mert rossz volt, kompatibilitási probléma volt. Tehát így akkor megyünk a régi számítógéppel, de az minden működött. Tehát ilyen szempontból. Este még annyi feladat volt, hogy le kellett adnom a repülési listát, ki fog repülni, ugye? És akkor indult a keddi nap úgy, mint a hétfői nap, reggel orvosi vizsgálatba sorbálnak, megkapják az injekciót, hogy bírják a hullámvasutat, a hullámrepülést. És akkor ez is volt a probléma, mint kiderül, hogy ők is kísérleteznek a gyógyszerekkel, és kevesebb adagot adtak. Így Armin, aki tapasztalt volt, se bírta a gyűrődést. Jó, és akkor második nap így már sikeresebb volt, harmadik nap is sikeres volt. Ez a másik fénykép a harmadik nap épp felszállás előtt készült, amikor az utolsó instrukciókat adom, mert akkor már úgy éreztük, hogy most vagy soha, most már nagyon kell működni a kísérleteknek, de működtek, szóval elég. Ezért néz ilyen komolynak ez a felvétel. Hát nézzük akkor, mi történt. Én igazából az utolsó napról szeretnék beszélni, tehát még egyszer mondom, hogy első nap az olyan szempontból sikeres volt, hogy nem eresztett a rendszerünk, tehát megengedték, hogy a másik nap a kémiai reakciót is használhassuk. Nagyon sokan voltak ilyenkor, újságírók, mindenki jönnek, ők is főmennek a repülőgépre, tehát nagy volt a felhajtás. Ennek következménye abban nagyon sokan rosszul lettek a repülőgépen. Hagyd ne mondjam, mekkora volt az az acskó, amiben lehozták a cuccot. Tehát nálunk is Eszter úgy jött a repülőgépre, hogy ő többet nem száll föl erre a repülőgépre, de már egy óra múlva jól érezte magát, úgyhogy szerdán szeretett volna visszamenni, vissza is ment. Tehát sok minden változott, nálunk is megoldottuk a problémát, ugye a számítógéppel ki lett cserélve, az adatrögzítés is megtörtént, úgyhogy igazából én az utolsó napról szeretnék mutatni. Tehát ezek azok az adatok, amiket bemutatok azon a rögzítén, amit nekünk megadtak, ugye, amit rögzített a repülőgép mögötte a fedélzeti mérnök gyakorlatilag. Tehát itt van ugye Franciaországban Bordeaux, és akkor innen repülőtértől felszállt a repülőgép, és akkor bement az Atlanti-óceánba, ugye Bretagne déli részén. Ezek a kis zöldek mutatják lényeges, hogy hol kezdődött a parabola. Tehát az első parabola kezdődött itt, akkor ment így, parabolázott erre, 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 és a végén itt körözött. És akkor hazajött. Ez volt. Na, de hát mit csinált? Hát először is tengerszintről elindult, jó? Tengerszintről elindult, felment jó magasra, majd beállt 6 km, körülbelül 6 kilométeres, vagy 6200 méteres magasságba, és onnan kezdte a hullámvasutat. Itt látjuk a 6-szor az 5 parabolát, egyik az kicsit hosszabb, ugye, mert itt van a 6-dik, itt van a 0-dik, jó? Illetve a végén itt köröz, jó? Na most ehhez még hozzátartozik az, hogy azért ez a parabola nem az, amire mi gondolunk elsőnek. Hát amikor a repülőgép felszáll, aki volt már repülőgépen, az egy ilyen 17 fokos szögbe döntik meg a gépet. Ez 47-be. Tehát nagyon így áll, mint az első fólián a cím alatt volt, az ugye egy montázs, de úgy áll a repülőgép valójában. Tehát nagyon felemelik az órát, jó? Aztán nem elég, hogy felemelik, de ugyanígy vissza is döntik lefele. Olyan például, hogy a főső ponton is átesik a repülőgép, tehát első nap sipolt minden biztonsági repülés, így nem kéne repülni, illetve amikor lefele jött, akkor sincs felhajtó erő, így se kéne repülni. Jó? Később tanultak annyit a pilóták, hogy ezt mégsem kikapcsolták, ezt a vészjelzőt, mert ahogy a Petitől hallottuk, bent ezt nagyon rossz volt hallani, hogy állandóan sipol, hogy nem úgy megy a repülőgép, ahogy kellene. Jó? Na nézzük akkor, mi történik a nehézségi gyorsulással, amit szeretnénk tudni, hogy mi történik. Hát így. Elindul, fölemelkedik a repülőgép, itt a kék jelzi a magasságot egy parabólára, akkor az elején hipergravitációzunk, belenyomódunk nincs ajzatbeton az ülésbe, jó? Tehát ilyen másfél G-t érzünk, aztán nagyon hirtelen ez leesik, és ez lesz a súlytalanság állapota vissza. Jó? Itt a másik irányú gyorsulás is kicsit érezhetünk előre-hátra. Már aki volt, én nem. Na mennyire mikrogravitáció? Mikrogravitáció? Hát centigravitációnak kellene hívni, jó? Tehát nem 10^-6 g van, hanem két nagyságrenddel kisebb, tehát olyan 300-on belül van, és egy parabolán látjuk, ennyi. A pilóták ennyire tudták tartani, jó? Amire figyelni kell, hogy mindig van egy kis negatív gravitáció, vagy az elején, vagy a végén, tehát amikor elindul mindenki és repül, már a személyzet is, akkor arra kell figyelni, a vége nem az, hogy leesünk a padlóra, hanem lehet, hogy először a mennyezet fele indulunk, és csak aztán lefele, jó? Tehát, hogy a végére figyelni kell, de pontos instrukciókat mindig hallottak, hogy bemondták, hogy mikor indul, és akkor bemondták, hogy hány fokba áll a gép. 20, 30-40 injection, akkor parabola, 20-30-40, pull-up, és oké. Okay. Tehát mindenki hallotta, hogy mi történik. Előtte meg visszaszámolták nekik. Jó? Na, mi volt a fedélzetem? Hát ez történt a fedélzetem. Most épp nyugi van, ez parabolák közötti állapot lehet, ugye Arminnak és Péternek semmi dolga nincsen. Eszter az, aki dolgozik, ugye fővette a kiskesztyűt, belenyújt az inkubátorba egyikbe, aztán a másikba, és akkor úgy dolgozik. Hát, hogy mit lát, azt mindjárt mutatjuk, sokat nem. Tehát van egy kis ablak, amin ránéz egy másik kis ablakra, és azon keresztül belelátott ugye a dupla falon, és akkor ezt a kesztyűt úgy kell felvenni érzése, a kesztyűt igazából nem látja. Örüljünk, hogy azt látja, amit oda kell tennie. Tehát felveszi a kesztyűt, odébb rakja egyik cellát, aztán a másik cellát vissza, és akkor leül a doboz mellé. Jó? Na, itt történik maga ez már mikrogravitáció alatt egy kísérlet. Ugye itt látjuk, hogy mikrogravitációban, mert le vannak kötve, tehát vannak ilyen kötelek, amiben lekötheti magát, hogy az ember ne repüljön. Itt ugye látjuk, hogy ő, az már nem a Földön van, jó, tehát látjuk. Illetve, hogy Vladimir Petszer is beúszott a képben. Na most ő az egyik hát, tudományos kutató az ESA-nál. Hát ő is ilyen világrekordot is adott, hogy már 10 repülőgéppel utazott ilyen mikrogravitációban, hát nagyon benne van. Homo parabolicusnak is hívják ugye a Wikipédián, tehát mindenféle neve van, egy belga állampolgár ő. Jó, és akkor itt mutatok egyet, hogy... Most indul el, hogy belekapaszkodtak, itt mutatom. Jó. Itt történik, az egér elszáll, a kis plusz állatka elszáll. Ugye Eszternek nyugodtan ülni kell, nem kell semmit csinálni. Más is röpköd, egy anyacsavar is röpköd, az majd innen indul el. Itt az anyacsavar. És elind, nem a milyen kvót, ez nem az alaplapból való. Valamelyik itt jön. Aztán leesik. Hát ezért kell vigyázni. Az egy másik kísérlet, az más dolog, hogy miért állt rá a mi dobozunkra, azt nem tudjuk, de hát ott másik kísérlet folyik. Jó? Tehát ilyen történik, hát 20 másodperc, ugye erről van itt szó, 20 másodpercről, és akkor, tehát ez az, amikor történt, ugye az első töltés a feltöltése, vagy a második is a feltöltése, a második vagy harmadik parabola volt az elektrolízis. A negyedik, ötödikben nem volt mit csinálni. Tehát a negyedik, ötödikben volt az, amikor hát szórakozni lehetett óvatosan és ügyesen, és akkor azt láttuk, hogy hát erről lesz egy fénykép, amit Eszter tudott, szerencsére őt itt megfogták hátul, tehát itt tudott fényképet készíteni, mert ne, ugye az is, aki készíti a fényképet, elindul valamerre, tehát nem biztos, hogy látványos a... Itt Peti indul el felfele. Hát így hallották, 20, 30 és a kopula, amikor kijött a repülőgép. Tehát ez neki kellett, hogy tudják, hogy mikor fog történni, mert hirtelen van vége. Tehát amikor nyilvános látogatásnál voltam, ott mutatták ezt, hogy mi ne történjen. Tehát ott nekem mutattak olyan nem publikus videókat, hogy valaki elindult itt és berepült a másik kísérletbe rá a billentyűzetre, és akkor sérülés lett belőle, nem vérzett, de hát nem egy jó állapot. Jó? Tehát nagyon sok baleset történhet, tehát ilyeneket kerüljünk el, tehát mindig valaki tudja, hogy mi történik vele. Annyit változott és szigorodott a probléma, hogy korábban nem zavarta őket, ha itt mindenféle akrobata mutatványot csinálnak az emberek, most már ezt minimalizálják, hogy lehetőleg ne ezt. Jó, volt egy ilyen ketrec, oda be lehetett menni, de újságírók mentek is, de rosszul is lettek, de tehát az ennek, hogy ezt úgy minimalizálják, ezt nem szeretett. Na most ez a repülés, ez kísérleti repülésnek számít, tehát itt nincsenek utasok, még mindenki személyzet. Ennek az a következő, mindenki oda megy, de akkor, tehát a Peti is bement a pilóta fülkébe, leült negyediknek, jó? Ezt csak azért mondom el, tehát a pilótáknak is ez egy megerőltető munka. Tehát szét is válik a munka. Egyik kezeli azt, hogy emeli fel az orrát a gépnek, tolja le. A másik azzal, hogy mozgatja jobbra-balra a gépet. A harmadik pedig ugye nyomogatja a kart, hogy mennyire gyorsuljon a motor. És akkor van még egy mérnök is mellettük, aki ül. Jó? És akkor ezt látjuk a pilóta fülkében is. Jó, tehát lesz időm elmondani, hogy mi van. Tehát egyszer nézzük, hogy néz ki a repülőgép, majd látjuk, hogy emelkedik felfele, meg lefele, meg halljuk, hogy számol vissza. indul fölfelé. Most. És akkor látjuk, mennyire nem digitális. Innen fogja leolvasni, hogy hány fok a repülő. Most esik át. Látjuk, hogy a pilóta megemelkedett. Ő is megemelkedett. A fedélzeti mérnök beemelkedett a képbe. Jó. Még mindig fölfele megy a repülőgép, de emeli le az orrát. Most sípón a tetején a biztonság, amit kikapcsoltak, hogy ne szóljon, és leviszi az orrát. Így zuhan a gép, látjuk. Jó, és most emeli föl az orrát vissza. Most megint belenyomódnak. És akkor most áll be vízszintesen. És akkor ez nyugodtan beáll. Na akkor mi lett a vége? Nézzük, mi az, amit mi láttunk. Hát először adott, hogy fel tudjuk-e tölteni. Hát sikeres volt a feltöltés. Hát ez az, amit a kamera lát, mert mindjárt mutatom, milyen az feltöltve. Tehát amit látunk az, hogy feltöltök. Ugye a feltöltés az, hogy az edénybe kell betölteni, az triviális, hogy alulról, de nem lehet egy helyen betölteni. Na most, ha már szétágazik a folyadék, akkor lehet, hogy nem fog egyformán folyni mindegyik irányból, tehát ezt tudni kell. Az triviális, hogy addig gömb alakú, ugye nincs súlytalanság van, tehát gömb alakú lesz, amíg nem ér az üveg falához, amikor hozzáér itt oldalt, mert így keskeny az üveg, akkor ilyen félkör alakú lesz. Ez a szint, ameddig fel kellene tölteni, hát ennél a kísérni félig nem ment föl, de egyet bemutatom az elejét. Hogy most esik le a gravitáció, ide hozzávettük a repülési adatokat, és akkor látjuk, hogy jön a folyadék, hopp, golyó. Itt ugye az volt a lényeg, hogy tudjuk, hogy mekkora sebességgel lehet főtölteni, mennyi ideig tart a töltés, mert ugye a rakéta repüléshez majd erre lesz szükség. Jó, és akkor itt már hipergravitáció van, ez már nem lényeges. Jó, maga a kém elektrolízis is sikeres volt, itt egy kontroll kísérletet mutatok be, itt nem volt szabad felszín, és akkor itt jobbról indult a reakció, ez a jót színe, amit látunk a sötétre, mindenki látott már a jó tinktúrát, és akkor itt halad balról, illetve jobbról balra a reakciófont, és attól függő, hogy mekkora volt a gravitáció, vagy gyorsabban ment, vagy lassabban, más volt az alakja, és ebből jön most már számunkra érdekesebb, a közönség számára unalmasabb tudomány kiszámolni, milyen sebességgel ment, milyen alakja volt a reakciónak. Jó, hát ezzel nem. Semmit, és a végén egy sikeres hivatalos fénykép is készült a repülési kampányról. Hát ugye egy szigorú öltözködési kód volt, ugye világos kékben voltak, láthattuk a világos kék overallba azok, akik a kísérletben részt vettek, zöld overallba a pilóta, jó? És narancssárga overallba volt a repülőhatóság, aki ugye ellenőrizte, az én néztem, ez egy tesztrepülésnek számított, illetve sötétkék overallba voltak a Novaspace alkalmazottak, ők a fényképre nem jöttek rá, és ami lényeges volt, ez a fénykép mindjárt a leérkezés után volt, még nem szélett szét a nép. De hát leérkezéskor nekem le kellett hozni onnan az arzénes lötyit, tehát azonnal mozgolódnom kellett. Vladimir Petszernek az volt a lényege, hogy én ezt a dobozt, ami rajta van, a méreg, azt az első sorba tegyem le, mert nagyon lényeges, mert ő volt a nagy egyik ember, aki aggódott, hogy mi lesz itt a vegyszerekhez, ő nyugodott meg a legjobban, hogy nem csöpögött semmi. És akkor itt van a személyzet, ugye, aki dolgozott. Úrike, Eszter, Péter, Armin, akik repültek, és akkor én meg Markus Hauser volt az, aki ugye irányított ezt, de ugye mi maradtunk a földön. És akkor hol megyünk innen tovább? Most már tudjuk, megvannak a paramétereink, és már dolgozunk az előkészületek következő menetrendben, ugye a Mazer 13-as programjába, ez ugye a svédországi kilövő állomás. Hasonlóan el kell készítenünk egy dokumentumot, amit nem ESDP-nek hívnak, nem is egy dokumentum, hanem kettő lesz. A változás az, hogy itt mi csináltuk a kísérleti berendezést, mi vittük el. Nem mi vesztük el, az ipar fogja, megmondja, ezt csinálja az optikát, ezt csinálja a számítógépet, ezt csinálja a hidraulikát, mindent külön-külön, olyan dokumentumok alapján, amit mi mondunk meg, hogy milyen kicsit, amit a közbeszerzés. Tehát nagyon óvatosan kell csinálni. Következő, biztonsági, nagyon sok biztonsági probléma van mi. Most nincs személyzet, a rakétában nem száll be senki. Azonban van nagy mennyiségű szilárd vagy egyéb folyékony rakétahajtóanyag, minket nagyon nem akarnak közelébe engedni. Tehát úgy kell kísérleteket megcsinálni, hogy először próbába működjön. De megint ott a probléma, folyadékot viszünk fel, ha egyszer meg összekoszoltuk a berendezést, ki kell mosni, mielőtt újra ugyanaz még egyszer repül. És ami nagyon lényeges, itt nincs hat parabóla, hat kísérlet, egy rakéta, egy repülés, egy lövésünk. Van-e nyilván itt párhuzamos kísérleteket fogunk végezni? Többet. Hát ez lesz valószínűleg ugye a menetrend szerint valamikor a jövő télen, majd még ennek a pontos repülését meglátjuk, és akkor köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen docens úr előadását. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Kukovec Ákos, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi docense tartja meg az egydimenziós nanoszerkezetek, mi a különbség a makaróni és a spagetti között című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!